Kedves hallgatóink, nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma, az eltelt 18 évről Nyíri Péterrel, a múzeum igazgatójával beszélgetek. Először a múzeum keletkezésének szellemi hátteréről ejtünk szót. A kedves hallgatók már hozzászokhattak, hogy időről időre interjút készítünk Nyíri Péterrel, Sátoraljóhely alpolgármestereként általában, de most egy másik szerepkörben, mondhatni, hogy az alapszerepkörben a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatójaként szólaltatom meg, hiszen nagykorú lett az intézmény 18 esztendeje, hogy megnyitotta a kapuit, ki gondolná, mint a tegnap lett volna, mondhatnánk. És hát ugye, amikor készült az intézmény maga, amikor fölmerült az ötlete, nagyon sokan azon gondolkodtak, hogy hát hogyan is lehet múzeumot állítani egy nyelvnek, a magyar nyelvnek. Így 18 évet visszatekintve a múzeum a létjogosultságát mivel tudta igazolni?
Az hosszú történet volt magának a múzeumnak a megnyitása is, mert 1994-ben mondta a jegyzőkönyvbe Pásztor Remi Legrény elvész, hogy legyen a magyar nyelvnek egy múzeuma, és azért itt érdemes megállni, mert ő azt mondta, hogy annyi mindennek van ma már múzeuma, és mondhatnánk értszelődve, hogy Magyarországon, a világon is valóban sok mindennek, tehát nem tudom, matricának, csoki papírnak is lehet múzeuma, most túloztam, de mondta Pásztor Emil, hogy akkor miért ne lehetne ennek a legalább 3000 éves indoeurópai nyelve körülvett, tehát Európában páratlan nyelvnek múzeuma. Ő egy nyelvtörténeti kiállításról és konferencia központról beszélt, és ez azért fontos, mert már ekkor megadta az intézménynek a kettős szerepét, hogy legyen múzeum, kiállítóhely, nyilván aztán gyűjtemény is, és legyen egy olyan rendezvénytér, ahol összegyűlhetnek azok, akik érdeklődnek a magyar nyelv iránt, ahol programok, konferenciák, tanácskozások lehetnek. Aztán eltelt 7 esztendő, és 2001-ben rakták csak le az alapkövet, aztán megint 7 esztendő, és 2008-ban megnyílt a Magyar Nyelv Múzeuma. És hát valóban az nagy kérdés, hogy mit kezdünk a nyelvvel egy közgyűjteményi, közművelődési intézményben. Ez volt ennek a feladatnak a szépsége, meg a nehézsége is, hogy tudniillik, anyanyelvi múzeum nem volt korábban, még Európa szerte sem voltak példák, és ezért azt jelenti, hogy azt sem tudta senki, hogy a nyelvvel egy ilyen intézményben valóban mit lehet kezdeni. Milyen gyűjtemény legyen, milyen kiállítások legyenek, aztán milyen programok. Tehát ennek az elméletét és a gyakorlatát is itt kellett kidolgozni. Noha az irodalmi muzeológia nagyon jó, mondjuk Petőfi Irodalmi Múzeumban. Történeti muzeológiának nagyszerű eredményei vannak. Aztán van persze néprajzi muzeológia természeturbányos területen, de anyanyelvi muzeológia nem volt, meg múzeumpedagógia sem, ez egy részterület. Tehát megvolt a nehézség, és valóban érte olyan vád a nyelvmúzeumot létrehozókat, vagy azon gondolkodókat, hogy miért akarjátok ti bezárni a múzeumot vitrínbe. Tehát Kovács Dániel tanár úr, az egyik alapító is elmondta, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy élő drágakőként, kincsként kell felmutatni a magyar nyelvet, ami itt van a jelenben is velünk. Persze van történetisége, és talán ez az egyik kulcs, hogy történetiséget is meg kell mutatni, hiszen a nyelv az fejlődött az évszázadok, sőt évezredek során, őrzi a magyar gondolkodásmódot, a magyar történelmet, a szókincsben rögzül minden, ami egy néppel történt, tükre a nyelv a világlátásnak is, de közben itt van a jelenben velünk is, és ezt kell felmutatni, tudatos anyanyelv használatra nevelni, úgyhogy végképp nem arról van szó, hogy a nyelvnek az életidejét le akarjuk zárni, vagy azt gondoljuk, hogy ez egy idő után lezárul, és akkor mint egy már nem használatos tárgyat vitrínbe zárunk, éppen ellenkezőleg jelenkorban is ragyogó kincsként kell felmutatni. És éppen ez az egyik kulcs, hogy úgy ragadjuk meg az anyanyelvet, ahogyan az a valóságban is megjelenik. Ugye ezer szállal átszövi az életünket. Nincs is olyan életterület, amelyen a nyelv tulajdonképpen ne jelenne meg. Hiszen az anyanyelven veszük birtokba a világot, ez a kommunikáció elsődleges szintere, és hát azt látjuk a mai digitális világban is, hogy mégiscsak anyanyelvünkön kommunikálunk. Tehát ezt kell megmutatni, hogy milyen összetett ez az anyanyelv, erre kell törekedni. Úgyhogy megvolt a válasz már nagyon korán arra, hogy mi is ennek a múzeumnak a célja. Az pedig, hogy ez éppen Széphalmon van, az 5,5 hektáros Kazinczy kertben, ahol Kazinczy emlékcsarnok, a Kazinczy sírja, amely már a reformkor óta zarándokhely, erősíti a lehetőségeit ennek a nyelvmúzeumnak, mert hogy eddig is sok látogató érkezett oda, és ez az emlékhely funkció bővült ki 18 évvel ezelőtt azzal, hogy most már kiállításokat is lehet látni, programokon lehet részt venni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy létjogosultsága van. Bárcsak azért is, mert mégiscsak úgy döntött mondjuk úgy kicsit ünnepésre a nemzeti közösség, hogy az egyik legfőbb kincsének, nemzeti kultúrája alapjának, az anyanyelvének létesít egy intézményt, amely nem csak kiállítóhely, ez a lényeg, hanem közművelődési központ is. És miután az elmúlt 18 évben sok-sok tízezer látogató jött, például nagyon sok gyerek, és megvalósult az, amelyre vágyott Dani bácsi, vagy éppen Kazinci ükonokája, és mások is, hogy nyüzsögjenek a gyerekek 100 számra vagy 1000 számra Kazinci kertben a múzeumban, ez ma megvan. Nagyon sok rendezvény volt, nagyon sok múzeumpedagógiai foglalkozás, Kárpát-medence minden tájáról jönnek a múzeumba, tehát van igény arra, hogy megismerjék ezt a csodálatos anyanyelvet. Ezért szoktam azt mondani, hogy az egyik legdemokratikusabb intézmény az anyanyelv, a múzeum a témája miatt, mert valaki mondjuk nem kedveli az anyanyelvét, azt is az anyanyelvén mondja el, mondjuk. Tehát, hogy mindenkit érint az anyanyelv. Persze mondhatjuk, hogy a történelem is, vagy az élővilág, de lehet, hogy valakinek nincs olyan kötődése hozzá, mert mégiscsak bezárkózik valahová, nem érdekli mondjuk a természetvédelem, nem érdekli a történelem is sorolhatnánk, tehát az anyanyelvet ilyen módon nem tudja kikerülni. És ezért, ha az anyanyelvet mutatjuk be úgy, ahogyan az megjelenik az életünkben, biztos lesz olyan kapcsolódási pont, amely érinti azt a látogatót is, aki egyébként önmagában mondjuk a nyelvtörténettel vagy nyelvtannal nem akar foglalkozni, mert ez a másik lényeg, hogy ahogy a nyelv megjelenik az életünkben, és ehhez szükségesek a társtudományok is. Tehát az anyanyelv olyan értelemben nem csak nyelvtani vagy nyelvtörténeti jelenség, hogy az irodalomtudomány is, mondjuk csak a nyelvtudomány tudna választ adni a nyelv által felvetett kérdésekre. Az biológiai jelenség, szociológia, van mondani valója a teológiának, a vallásnak, a néprajznak, és így tovább. És hogyha ezeket a társtudományokat segítségül hívjuk, és így mutatjuk be az anyanyelvet, akkor bizony mindenki talál szerintem valamilyen mozzanatot a Magyar Nyelv Múzeumában is.
Mielőtt ezt a 18 évet röviden áttekintenénk, ugye amennyit a műsoridő erre enged, előtte emlékezzünk meg arról is, hogy ugye többször előkerül néhány név a beszélgetésünk során, akik megkerülhetetlenek Sátor Aljaújhely kulturális történetét, de akár közéletében is, ugye Fehér József, Kovács Dániel, vagy akár Hőgye István. Ugye, amikor elindult a múzeum, akkor, ha jól emlékszem, a Kazinci Múzeum oldalágaként, vagy részeként működött, és Fehér József vezetése alatt. Ő volt az első vezető, és tőle vette át gyakorlatilag a stafétát. Ugye igazgató úr több staféta átvevő, mert Kovács Dánieltől is, meg Fehér Józseftől is átvette a stafétát annak idején. Milyen szellemiséget, milyen szellemi örökséget tudott átvenni, amikor az igazgatói székbe került?
A szakmai motorja a Magyar Nyelv Múzeum létrehozásának a Kazinci Ferenc Társaság volt. Tehát ott merült fel az ötlete, ahogy említettem, Pásztor Emil egri nyelvész mondta a jegyzőkönyvbe, de azért én azt tudom a nagy elődöktől, öregektől, hogy erről beszéltek, tehát ővé az ötletadás, ez kétségtelen, de véletlenül azért előtte beszélgettek arról, hogy mi lenne, ha szép halom funkcióit egész egyszerűen bővítenék. Hát ott nemzeti zarándokhely, mi lenne, ha lenne egy olyan épület, ahova be lehet menni. Már csak azért is, és erre Pásztor Emil is utalt, hogy mi van akkor, hogyha az édes anyanyelvünk verseny eredményhirdetésekor, amely ott van mindig a Kazinci Emlék csarnok előtt, esik az eső, hát nem tudnak bemenni a fiatalok, akik vannak pedagógusokkal együtt, mondjuk 200-an a Kazinci Emlék csarnokban, jó lenne egy épület. Tehát valószínűleg így formálódott az a gondolat, amelyet aztán megérlelt Pásztor Emil, és jegyzőkönyvbe mondott. Tehát a szakmai motorja a Kazinci Társaság volt, ott elsősorban Kovács Dániel és Fehér József. Aztán persze volt ennek, hogy mondjam, egy közéleti politikai szállat, ezt sem kell titkolni. Ott a megyei közgyűlés dr. Ródó Ferenc elnök vezetésével és a Sátor Aljaújhely városszamos Völgyi Péter polgármester vezetésével lobbizott nyilvánvalóan a forrásért. És aztán összeértek a szálak, és akkor 14 év múltán megépült a Magyar Nyelv Múzeuma, és hát meg kell említenünk Radványi Györgyöt, aki az építészet tervezője volt a Magyar Nyelv Múzeumának. És amikor megnyílt a Magyar Nyelv Múzeuma, akkor a Kazinci Ferenc Múzeum alá tartozott. Úgy, hogy a Kazinci Ferenc Múzeum pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumi igazgatóság alá. A Veres László volt az igazgatója a megyei múzeumnak. És volt egy kuratórium, egy 12 tagú kuratórium nyelvészekkel, irodalmárokkal, muzeológusokkal, akik meghatározták a Magyar Nyelv Múzeuma tématervét. Tehát ez volt az egyik útra való, hogy az állandó kiállításnak, de hát ahogy mondjam, a küldetésnek a megfogalmazása is tőlük jött. De alapvetően, amikor még nem kezdődött el az építkezés, született egy tématerv, és mondjuk ide menjünk vissza, azt pedig jegyezte Kovács Dániel, Fehér József, Radványi György. Ez az épületre is vonatkozott, de általában arra, hogy mit lehetne kezdeni az anyanyelvvel, mint témával egy ilyen épületben, és hogy ebből nőtte ki magát valójában az a küldetésnyilatkozat is, amely most is a küldetésnyilatkozata a Magyar Nyelv Múzeumának. Fehér József volt az igazgatója ennek az intézményegyüttesnek. Én mindig ott voltam Széphalmon a kezdetektől, ugye a székhelye. Fehér Józsefnek itt volt a Kazinczy Múzeumban, itt voltak a reggeli megbeszélések, oda kiálltunk az erkélyre, ő cigarettázott, anekdotázott, és aztán nyilván adta a szakmai iránymutatást is, és Kovács Dániel pedig a Spiritus Rector, ugye a szellemi igazgatója volt, mindig így emlegettük, mert ugye sosem állt munkaviszonyban a múzeummal, de mindig folyamatosan haláláig jó tanácsokat adott, akár napi kapcsolatban voltunk, majd levelezésben, kézírásos levelezés is volt, tehát Dani bácsi jól használta a számítógépet, tehát e-mailben tudtunk értekezni, és nem túlzás az, hogy napi vagy heti kapcsolatban voltunk. Ez a hármasnak, Jóska, Dani bácsi és én folyamatosan egyeztettünk a múzeum munkájáról. Abban megegyeztünk, hogy biztos kell műveltséggyarapítás. Ugye ez az oktatás nevelésnek három pillére van. A műveltséggyarapítás adott, tehát belép oda a fiatal vagy idős, és akkor be kell léptetnünk a nyelvirodalmi hagyományba, hát meg kell mutatnunk a nemzeti kultúrának ezt a részét. Aztán ott van a kompetenciafejlesztés, ugye a tudatos nyelvhasználatra kell nevelni a fiatalokat és az időseket is, és hát az érzelmi erkölcsi nevelés is, mert azért a Kazinczy életútnak van tanulsága, és erre Dani bácsi mindig felhívta a figyelmet, Jóska is. Persze, hogy Kazinczy bizonyította, hogy akarattal, eltökéltséggel egy kis hely is lehet európai rangú teljesítmény otthona. Ez itt nekünk a trianoni határ mellett különösen tanulságos. Úgyhogy szakmai, tudásbeli, ismeretátadó útravalót is kaptunk, meg erkölcsi érzelmi útravalót is. És hát a nagy elődökre azért emlékezünk mindig szeretettel, mert ők valóban emberi példát is mutattak. Hát arra, hogy hogyan lehet munkálkodni akkor is, amikor például nehézségek vannak. És ez jól is jött akkor, amikor tudom, nem volt annyi forrás például a múzeum első időszakában, vagy amikor fel kellett építeni valamit, hiszen Jóska épített már Fehér József egy múzeumot. A Kazinczy Múzeumot mégiscsak fel kellett építeni, aztán fel kellett építeniük a Kazinczy Ferenc Társaságot, amelynek nem volt állandó forrása. Tehát az elkötelezettséget tőlük nagyon jól meg lehetett tanulni, a társadalmi munkát is, persze az ember a múzeumi munkáért fizetést kap, de hogy egyébként a Kazinczy Társasággal nagyon szorosan együttműködtünk. És ezt a tudást mindig lehetett hasznosítani akkor, amikor építkeztünk, és hát maga a szellemiség, az étosz, amit kaptunk tőlük, hogy mi is szép halom valójában, mi a jelentőség a magyar nemzeti kultúrában, de általában itt vidéken miért kell azt megőriznünk, úgyhogy szerintem minden útravalót megkaptunk ahhoz, hogy tudjuk teljesíteni a feladatunkat, és hát ma is ezt a küldetést visszük tovább. És én emlegetni is szoktam őket, mert azt tudatosítanunk kell, hogy gyakorlatilag ezt a múzeumot miért hozták létre. Tehát nem lehet, hogy mondjam, eltorzítani. Ennek a helynek van szelleme, van lelke, és azt mindenképpen meg kell őriznünk. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne módszertani változatossággal munkálkodnunk. De azt szoktam mondani, hogy, és amikor mi aztán 2012-ben a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz kerültünk hivatalosan, 2013 elejétől, és egy budapesti múzeum. Tehát nagyon jól összecsiszolódtunk, de azt sem szabad titkolni, hogy azért kellett sok év, amire megértettük egymást. Mert nyilván Budapesten, a belvárosban működő múzeum egészen más körülmények között, ha úgy tetszik, hogy mondja a módszertannal, vagy akár szellemiséggel működik, mint itt vidéken egy kisváros melletti, Trianon határi melletti múzeum, és hát meg kellett tanulnunk együtt munkálkodni, ők is bölcsen megértették, hogy az itteni körülményeket mi látjuk jól, és hát így kellett kialakítani a módszertant, és erre azért mindig oda kellett figyelni, hogy itt milyen sajátos körülmények vannak. Úgy kell felépíteni ezt a múzeumot, hogy koncentrikus körökben gondolkozzunk, ugye legközelebb az ittenieket érjük el, miközben ez egy Kárpát-medencei kitekintésű múzeum. És most eszembe jutott, hogy mit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy a Magyar Nyelv Múzeuma nyilván a végzetesen, ha nem is végletesen, de mondjuk végzetesen értsük jól, sorszerűen a hagyományokban gyökerezik. Tehát itt a hagyományt visz végig, nemzeti kultúra, az anyanyelv maga is hagyomány. De közben, ha meg azt kérdezi valaki, hogy van-e modernség vagy innováció a Magyar Nyelv Múzeumában, nem csak módszertani fejlesztésekkel gondolnunk, amely mindig van, hiszen anyanyelvi muzeológia, múzeumpedagógia nem volt. Én azt szoktam mondani, hogy maga a magyar nyelv múzeuma innováció. Hát ez a Kárpát-medence egyetlen anyanyelvi múzeuma, tehát önmagában az újdonság, hogy legyen az anyanyelvnek egy közművelődési közgyűjtemény intézménye, és akkor az töltsd meg kiállítással, rendezvénnyel, kötettel, múzeumpedagógiai foglalkozással, legyél, hogy mondjam, motorja a helyi kulturális életnek, vagy térségi kulturális életnek, legyél tudományos műhely, ez önmagában innováció, és Európában is persze vannak próbálkozások, kiállítások, egy-egy intézmény, de önmagában ez a gondolat az újítás, hogy az anyanyelvnek legyen egy ilyen intézménye.
Térjünk rá tartalmi részekre, hiszen ezt így jól felosztotta igazgató úr, ugye a kiállítások, közgyűjteményi és hát mint rendezvényhelyszín szolgál alapvetően az intézmény. A kiállítások, ugye van állandó kiállítás, és mint minden múzeumban vannak időszaki kiállítások. Egyrészt beszéljünk az állandó kiállításról, hogy mit mutat az meg a magyar nyelvből, valamint arról, hogy az időszaki kiállítások közül melyek voltak azok a legemlékezetesebbek, amelyek, hogy mondjam, vagy nagy sikert arattak, vagy valamiért különlegesek voltak. Nyilván mindegyiknek meg volt a maga sajátossága, nevezetessége, különlegessége, de amelyek ugye ebben a 18 éves történetből kiemelkedtek.
Három időszakos kiállítással nyílt meg a múzeum 2008. április 23-án, és aztán megszületett az első állandó kiállítás, őszre az a magyar szóvilága volt, a magyar szókincset mutatta be, igényes tárgyakkal, a írói szótáraktól kezdve a népnyelvi kincsekig, meg a szaknyelvekig. Aztán lett egy másik nagy állandó kiállítás, ez a Titkok titka, a magyar nyelv múltja, jelene és jövője, amely egy, hát az anyanyelvünket sok szempontból bemutató kiállítás volt, és aztán ezt váltotta egy harmadik nagy állandó kiállítás, ez most is megvan, ez Kazinczy életét mutatja be, ez a Szokott ösvényen szokatlanul című Kazinczy emlékkiállítás. Mert nyilvánvalóan, hogy Széphalom története, Kazinczy története is, Kazinczy története meg Széphalomé, tehát ezt a történetet nyilván nekünk kell elmesélnünk Széphalmon. Tehát a Kazinczy állandó kiállításnak a Kárpát-medencében Széphalmon van a helye. Ez meg is valósult 2021-ben. És aztán van a földszinti kiállítóteremben egy tulajdonképpen játékos kiállításunk, ez a nyelvlesen kalandozások a nyelv körül, mely múzeumpedagógiai játék is, de nagyon sok ismeretet ad. Itt kell már elmondanunk, hogy ennek a helyére, miután ez már egy régi kiállítást tervezünk majd, hát nem 26-ban, de 27-ben, 28-ban, és sok mindenen múlik, egy nagy állandó nyelvészeti kiállítást, hiszen most beszélünk a nyelvről, ott van ez a nyelvlesen kiállítás, de hiányzik, tartozunk még magunknak, az állampolgároknak azzal, hogy egy nagy, még kreatívabb állandó nyelvi kiállításunk legyen. Tehát az egyik fő témánk Kazinczy, a másik az anyanyelv. És van egy állandó kiállító terünk is, ez az úgynevezett akadémiai terem, ez az ovális terem, Kazinczynak van egy kerekasztal rajza 1828-ból, ő a Tudós Társaság megalakítását előkészítő üléssorozaton 28 márciusában tavaszán részt vett, és akkor rajzolt egy asztalt, leírta, hogy kik vannak ott körülötte, akik ezt az előkészítő ülést tartják, ötös sorszám alatt, vagy én odaírtam, mert ő munka Kazinczy volt, és Radványi Györgyöt, az építészt, ez a kerekasztal rajz ihlette meg, hogy legyen egy ilyen ovális bástya-szerű építmény, meg hát a magyar nyelv nyilván bástya, erős várunk a nyelv, és Gyula nyomán, és ez az időszakos kiállítások helye. Most itt egy Petőfi vándorlásai című kiállítás van, de volt már itt Karinthy, Gyulai Lévius madács kiállítás, volt a sárospataki festőművész Molnár Irén kiállítása, tehát nagyon sok időszakos kiállítás. Ezek vagy új rendezésű kiállítások voltak, vagy többet hoztunk például a Petőfi Irodalmi Múzeumból. Ugyanakkor van egy sajátosság, hogy itt nálunk, de ez olykor jellemző a vidéki intézményekre, egy állandó kiállítás az állandó, hosszan megvan, de egy időszakos kiállítás sem csak egy évig van, vagy fél évig. Nálunk is előfordul, hogy akár 2-3 évig ott van egy kiállítás, mert beválik jó, és hát ezek nagy léptékű kiállítások, itt azért sok pénz kell, és hát amikor az ember egy új kiállítást létesít, főleg egy nagy teremben, akkor ez nem csak pénzkérdés, hanem kapacitás kérdése is. Milyen leterheltek a kiállításrendezők, stb. Mi elsősorban a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítás rendezőivel dolgozunk együtt, hiszen ahhoz az intézményhez tartozunk. És van még nagyon sok, mondhatom, hogy sok időszakos kiállítási rész, galériák, kisebb részek, amelyeket mindig megtöltünk. Ott van a Kazinczy emlékcsarnok, amely maga is egy emlékkiállítás, és hát ott van az 5,5 hektáros Kazinczy kert. Úgyhogy három nagy kiállításunk van, ebből mondjuk kettő mondható állandónak, egy nyelvi és a Kazinczy kiállítás, és van mindig egy olyan helyszín, egy rész ez az akadémiai terem, ahol újabb és újabb kiállítások vannak. És ezt tartani is kell szerintem, tehát Kazinczy történetét valamilyen formában el kell mesélnünk, viszonylag friss még ez, 5 éves most már, de hát ez egy állandó kiállításban, főleg nálunk azért sok évet jelent, és hát mondom, hogy egy nyelvi kiállításnak mindig lennie kell. És persze az irodalom is mindig témánk, mert hogy a művészeti emelt nyelv az irodalom nagyon szorosan összefügg, ennek helyszíne pedig legtöbbször az akadémiai terem, úgyhogy így épül fel a Kazinczy, anyanyelv és irodalom. Egy-egy ilyen kiállítás minden időben, tehát egyidejűleg van a Magyar Nyelvmúzeumában.
Amikor a múzeumot átadták, közgyűjteményi tekintetben üres volt, és hát ugye ez is egy fontos küldetése egy múzeumnak, hogy összegyűjtse azokat a tárgyi értékeket, itt elsősorban nyilván valószínűleg dokumentumokat, könyveket, amelyek az arculatához illeszkednek, hogyan sikerült összegyűjteni azt, ami most rendelkezésre áll. Ugye szokták olyan emberek is felajánlani például a könyvtárukat, vagy dokumentumaikat, akik valamiért ezt értékesnek érzik, és felajánlják egy múzeumnak, történtek-e ilyenek például. Tehát hogyan alakult ki ez a gyűjteményi közeg, amely most ott van?
Egyébként talán a legnehezebb feladat az maga a gyűjteményi kérdés ebben a múzeumban, mert annak idején voltak gondolatok arra, hogy milyen jó lenne, hogy nyelvemlékeket őriznénk. Hát a Tihanyi Alapbátság alapító levelét, hallott a beszédet, nem fogja ideadni nekünk senki, aki éppen őrzi. Tehát másolatban gyűjteni lehet. Tehát ilyesfajta funkciója, főleg vidéken, amikor nyilván Budapesten nagy raktárak vannak, stb., meg hát az egy adott helyhez tartozik, most Tihanyból nem fogjuk megkapni. Tehát ilyesfajta teljesítés nem lehet. Vannak tudományos műhelyek, mondjuk egyetemek tudományos műhelyei, ahol például nyelvjárás kutatás folyik. Tehát, hogy mondjam, a nyelvjárási kincseket elsősorban őt őrzik. Tehát nagyon sok szakmai kérdés volt, hogy valójában mit tud gyűjteni ez a múzeum. Az biztos, hogy a könyveket gyűjtjük, már csak azért is, mert Busa Margit, aki bibliográfus, könyvtáros volt, és Kazinczy Társaság tagja, Kazinczy utazásairól írt. Ő a könyvtárat felajánlotta a Magyar Nyelv Múzeumának, és ez a Magyar Nyelv Múzeum a szakkönyvtárának az alapja. Utána jöttek még gyűjteményrészek, tehát az bizonyos, hogy van egy könyvtárunk, ez a Busa Margit könyvtár, amely nem egy nyilvános könyvtár, hanem szakkönyvtár. Tehát a magyar nyelvtudomány, a nyelvvel való foglalkozás történetét könyvekben mi gyűjtjük. Aztán kialakult egy másik vonal, hogy nyelvészek felajánlották nekünk a hagyatékaikat, azok, akik már meghaltak, vagy még haláluk előtt valamilyen módon, vagy pedig a hozzátartozók, Zsirai Miklós, aztán persze Teme László, Vaha Imre, Lőrince Lajos családtagjai, tehát vannak úgynevezett nyelvész hagyatékok. Ezek nem csak könyveket jelentenek, hanem tárgyi anyagot is. Nyilván az ebben a formában kevésbé érdekes, de hát valamit ki tudunk állítani, egy írógép, egy személyes tárgy érdekes lehet, de a lényeg inkább a kézirat anyag, hogy azt is megkaptuk, vagy azok egy részét. Tehát vannak nyelvész hagyatékok a szakkönyvek mellett, és hát kialakult az, hogy mivel az anyanyelvi mozgalommal nagyon szoros kapcsolata van a Kazinczy Társaságnak, a múzeumnak is, az Anyanyelvápolók Szövetségével, de általában az anyanyelvi mozgalommal, a beszélni nehéz, most szóról-szóval, rádióműsorral, versenyekkel, táborokkal, tehát úgy tetszik, az anyanyelv ápolási mozgalomnak a dokumentumait is gyűjtjük. Ennek például az egyik fontos része, hogy a rádióműsornak, ennek a beszélni nehéz rádióműsornak, és általában a beszélni nehéz mozgalomnak nagyon komoly levelezése van, hiszen a rádióműsorban is küldenek be leveleket, meg egyébként a mozgalom keretén belül is, és itt nem csak az a lényeg, hogy itt példamondatokat, nem tudom, megfelelő kiejtést jelölve mutatnak be a levelekben, hanem ezek kordokumentumok. Mert ezeket a leveleket mi őrizzük, ez most már több mint 100 000 levél, ez feldolgozásra vár, évszámonként ugye rendezve van, de azt is jelenti, hogy itt azért évszámonként és mondjuk adásonként, vagy hónaponként havonta van rendszerezve, tehát még meg lehet nézni, hogy 1986-ban tudom, milyen nyelvi kérdésekkel foglalkoztak mondjuk az akkori szakmunkás tanulók, tehát azért ez nagyon komoly kordokumentum. Ennek a feldolgozása majd olyan partalan, de katalogizálás után vagy nyomán azért itt lehet keresgélni. És hát nagyon sok egyéb dokumentum is van, amely az anyanyelvápolási mozgalomhoz kapcsolódik. Ezek szakmai dokumentumok, de önmagában a nyelvvel való foglalkozásnak a történetéről is azért jó áttekintést adnak, természetesen szocializmustól egészen mostanáig, hogy hogyan, milyen intézményi formában, milyen kezdeményezésekkel, milyen támogatottsággal lehetett foglalkozni az anyanyelvvel. Ez, ha úgy tetszik, kulturpolitikai kérdés is részben, tehát ilyen mozzanatai vannak, de elsősorban szakmai kérdés. És hát ott van a Kazinczy gyűjtemény, ott nekünk azért Kazinczy relikviáink vannak, festmények, Kazinczy személyes tárgyak, tehát ez egy nagyon erős gyűjteményi anyag. Úgyhogy a nyelvész hagyatékok, tehát a szakkönyvtárunk, irodalomtudomány kicsit, de elsősorban nyelvtudománnyal, és a nyelvi mozgalomnak a dokumentum együttese, és hát a Kazinczy gyűjtemény. Persze vannak hanganyagok is, vannak egyéb gyűjtemény részek, de hát ezek azok, amelyek a gerincét adják az egésznek.
Egy nagyon fontos pillére még az intézménynek az, hogy egy kiváló rendezvényhelyszín, tehát ezt tapasztalatból is mondhatom, hogy nagyon kellemes, barátságos helyszín, és hát nagyon sok mindenre alkalmas, hiszen a szakmai előadások, konferenciák, kulturális előadások, események, még akár színházi előadásokra is alkalmas. Sőt, hát ugye, hogyha a rendezvényekről beszélünk, akkor táborok vagy hasonló fiataloknak szánt rendezvények, hogy ezek hogyan épültek föl egymásra, hogy most már egy viszonylag közkedvelt rendezvényhelyszín is lett a Magyar Nyelv Múzeuma.
Hát szándékosan úgy épült, és ezt említettem is, hogy ez volt már Pásztor Emil ötletadásában is az egyik mozzanat, hogy egy rendezvényhelyszín is legyen, és ezért van egy előadótermünk, egy színházterem, tehát úgy épült, hogy ott valóban le tudjon ülni sok fiatal, idősebb is, akkor találkozzanak, és aztán szépen kialakult a rendezvény, hogy mondjam, naptár, rendezvénykínálat. Egy szavalóversennyel kezdtünk, a Teremtő Anyanyelv című szavalóversennyel, és elkezdünk meghatározni, ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát ez intellektuális munka volt, hogy a rendezvényeket illetően hogyan töltsük meg tartalommal a Magyar Nyelv Múzeumát, és melyek azok a fő rendezvények, amelyeket mondjuk kötelességszerűen vállalnia kell a Magyar Nyelv Múzeumának. Szavalóversenynek lennie kellett. Aztán volt, hogy mondjuk legyen szépíróverseny, legyen témánk a kézzelírás, vagy általában a hagyományos kommunikációs formák megőrzése. Biztassuk a fiatalokat arra, hogy beszélgessenek, mesét mondjanak, történeteket mondjanak, kézzel írjanak, és akkor e köré alakultak ki nyilván különböző programok. Például egy levélíró pályázat, amelynek az a célja, hogy Kazinczy Ferencnek kell levelet írni kizárólag kézzel. Ez most már egy nagyon sok éves népszerű pályázat, egy szép íróverseny. Aztán kellett valamilyen irodalmi természetű verseny is, és így tovább. És hát arra is figyelnünk kellett, hogy a belső terek mellett ott van az 5,5 hektáros Kazinczyker. Tehát, hogy legyenek szabadtéri programok. Nekünk ez egy jó adottságunk. Ott ilyen kalandpálya-szerű programokat lehet óvodásoknak, kisiskolásoknak szervezni, lehet táborokat szervezni. Tehát ezt kellett valahogy kigondolni. Azt el tudom mondani, hogy sok pályázatunk van, mondom, a levélíró pályázattól a rajzpályázatig. Tehát egy másik múzeumhoz képest, ez bátran merem mondani, több pályázatunk van. Több versenyt hirdetünk, tehát ez a múzeumpedagógiai vonal ilyen szempontból nagyon erős, és hát vannak befogadott rendezvények. Helyszíne a Rákóczi Szövetség táborainak nyaranta, a Magyar Nyelv Múzeuma, a Dériné Fesztivál ifjúsági gyerekprogramjai mindig ott vannak, az Zempléni Fesztivál egy-egy rendezvénye is ott van, az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábornak hol 10, hol 7 napon keresztül Széphalom a helyszíne, ott vannak előadások, használják a kertet, van egy Varázskert című programunk, amely kisebbeket, óvodásokat tudja megszólítani, tehát nagyon sok olyan programunk van, amellyel igyekszünk minden korosztályt megszólítani, mert a célközönséghez tartoznak persze mondjuk a középiskolások, általános iskolások, talán ők jönnek a legnagyobb számban, de jönnek nagy számban felnőttek is, és hát az utóbbi időben törekszünk arra, hogy még installációs megoldásokkal és kis infrastruktúra fejlesztéssel és a kert jobb kihasználásával a legkisebbeket, az óvodásokat is megszólítsuk. Az nagyon sokat segített a helyzetünkön, hogy a kert most már sokkal biztonságosabb, egészségesebb, átláthatóbb. Egy határon átnyúló Interreg pályázat nyomán meg tudtuk újítani a kertet 2022-re. Most már minden részlete birtokba vehető. Van szökőkutunk, úgyhogy ott is lehet programokat szervezni, és ez a múzeumpedagógiai foglalkozások számát is tudta gyarapítani, mert most már az egész kertet bejárják a fiatalok, ott akkor feladatokat kapnak. Tehát szépen lassan kialakult a rendezvénykínálat, miközben a múzeumpedagógiai tevékenység is erősödött, és arra is figyelemmel kell lenni, hogy mit bír el a helyszín, és milyen igénye vagy lehetősége van mondjuk a közönségnek. Erre egy példát mondok, ugye itt kisváros mellett vagyunk, és néha az az 5 kilométer, ami mondjuk Újhely meg Széphalom között van, 3-4-5, tehát attól függ, hogy honnan indulunk, nagy távolságnak tűnik. És például a középiskolások nem tudnak egy óra alatt oda menni, tehát akkor az nekik elviszi a fél napjukat, vagy nem tudom, 3 tanítási órát. Ez vonatkozik akár ismeretterjesztő előadásokra is, hogy 5-re hirdetünk a Magyar Nyelv Múzeumában egy ismeretterjesztő előadást, az senki nem fog eljönni. És éppen ezért van az, hogy miközben ott nagyon sok rendezvény van, be kellett látnunk, hogy bizonyos rendezvényeket be kell hoznunk a városba. Ezért például az Anyanyelvi Szabad Egyetem című ismeretterjesztő előadás sorozatunk középiskolásoknak, itt van a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban, mert ide el tudnak jönni egyik szünetben, oda gyalogolnak, meghallgatják az előadást, és aztán visszamennek az iskolába. Ezt nem tudnák megtenni, hogyha Széphalmon van ez az előadás. Tehát itt tulajdonképpen be kell játszanunk az egész pályát. Ehhez kell nyitottság és rugalmasság is, mert itt arról van szó, hogy mi állami forrásból, adófizetői pénzből működünk, a mi feladatunk, hogy itt az anyanyelvi kultúrát megmutassuk az érdeklődőknek, és van olyan élethelyzet, amikor ezt nem a Magyar Nyelv Múzeum a területén Széphalmon tudjuk megtenni, hanem mondjuk a városban, Sátoraljaújhelyben, akkor ezt megtesszük. Ez most csak egy példa volt, de hát ez hozzátartozik az egészhez, mert ami az előny, hogy még kisvároson is túl kell mennünk, aztán elmegyünk egy faluba, amely Újhelyhez tartozik, de Széphalom, és még onnan is egy kicsit megyünk, és akkor ott van ez az 5,5 hektáros kert. Ennek az előnye bizonyos helyzetben olyan kis hátrány is, hogy hát van, amikor oda azért nagy nehézség árán jutnak el az érdeklődők. Ma már azt sem szabad titkolni, talán nehezebben mozdulnak ki az emberek, és ugye be kell ülni mondjuk az autóba is, elmenni Széphalomra, lehet, hogy csak 5 kilométer, de tulajdonképpen ugyanannyi, mintha patakra menne, vagy Szerencsére, mert akkor már be kell ülni az autóba, el kell indulni, tehát erre is figyelemmel kell lennünk. Ugyanakkor a hely szelleme meg hangulata nagyon különleges, tehát azért semmi nem pótolhatja azt a hangulatot, amelyet nem tudom, egy előadást tud adni a Magyar Nyelv Múzeumában. Ha kinézünk a nagy üvegablakokon is látjuk a Kazinci emlékcsarnokot, meg a csobogó szökőkutat a Kazinci kertre, sírkertre rá lehet látni, tehát azért ez egy valódi anyanyelvi liget. Tudatosan munkálkodtunk is azon, hogy ez egy kikapcsolódási helyszín legyen, szellemi aktivitás kínál, de kikapcsolódási helyszín is ilyen módon, tehát szépen lassan megtelt rendezvényekkel, és a munkatársak mindig kreatívak, ötletgazdagok, tehát folyamatosan találják ki az újabb és újabb programokat és rendezvényeket.
Kedves hallgatóink, nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Az eltelt 18 évről Nyíri Péterrel, a múzeum igazgatójával beszélgettem.